Szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd kérdezzem meg, ki az, aki már volt tóalmáson? Aha, nagyon jó. És jól éreztétek magatokat? Igen, ki az, akinek a gyereke volt tóalmáson? Aha, nagyon, egyre jobb a helyzet. Monti jár hozzánk még most is, tehát ő nem tudja abba hagyni. Nagyon köszönjük, még sokáig gyere. És hol vannak a bibliaiskolásaink egykora? Aha, kiváló, hát abból még többet szeretnénk. Igen, látlak Zsombor, téged is. Kádár Laci vagyok, vagy mindenkinek csak Laci. 2 évvel ezelőtt elképesztő dolog történt velem. Én éltem a Biblia tanárok békés életét. Készültünk egy nagy támogatásgyűjtő útra, és egyszer csak jön a telefon a főnökömtől. Laci, gyere be az irodámba. Jaj, már megint mit csináltam. Húha. Bemegyek reszketve. Laci, komolyan szeretnék veled beszélgetni. Ajaj, mondom. Ugye én már nyugdíjba megyek, mondja. Mondom. Lehet, hogy én is. Lapát. És szeretnénk megkérni, hogy gondolkodj el azon, hogy te legyél az Életszava következő vezetője. Jaj. Hát akkor következett egy jó 2-3 hét beszélgetés, feleségemmel imádkozás. Megkérdeztük a gyerekeinket, szoros barátaimat, munkatársaimat, mit gondolnak erről. Aztán nagy nehezen igen mondunk a jelöltségre. És most nem fogom az egész sztorit elmesélni, ugye hát Bálám Szamara is megszólalt, úgyhogy valahogy azt gondolták, hogy én oda alkalmas leszek, és megbíztak a vezetéssel. És az első naptól kezdve az járt a fejemben, tudjátok, hogy hogy lehetne ezt az egész csodálatos tevékenységet, amit tóalmáson végzünk, összefoglalni. A technikusoknak mondanám, én elég mozgékony vagyok, nem fogtok haragudni, annél a kilépek, vagy jobbra. Jó? Jók vagyunk. Tehát hogy lehetne ezt az egészet összefoglalni? Mert annyi mindent csinálunk. Táboroztatunk, megyünk az iskolákba, hirdetjük az evangéliumot, ott vagyunk a gyülekezetekben, bátorítjuk a testvéreket, gyertek hozzánk segíteni, megyünk az utcára evangélizálni. A bibliaiskolánkban most is van, vagy 52 diák, 10-valahány országból. De hogy lehetne ezt úgy összefoglalni? Egy olyan szlogenben, vagy mottóban megfogni, ami úgy kifejezi azt, hogy kik vagyunk, meg hogy mit csinálunk. És nem tudtam, de Isten tudta. És tudjátok, akkor került elém ez az ige szakasz, amiről szeretnék pár gondolatot megosztani, a János evangélium első részéből, a 35. verstől az 51. versig. Akinek van ilyen jegyzete, nekem van, azt majd látni fogja, miről van szó. Aki nem, azt csak figyeljen, de meg fogjuk jegyezni. Én régebben ilyen 3-4 pontos igehirdetéseket mondtam, aztán lementem 2-re, újabban már csak 1-et mondok, mert azt is nehéz megjegyezni. Jó? Tehát 1-et fogunk tanulni, de azt sokszor elmondjuk, és akkor mindenkinek menni fog. Tehát János 1:35-től 50-ig. Ez volt az az ige szakasz, ami azóta is úgy folyamatosan előttem van, és ami úgy megszabja az irányt. Másnap ismét ott állt János 2 tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a 2 tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester. Hol laksz? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. A 2 közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott a testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást. Ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Natanael. Fülöp így szólt hozzá, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, hát honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Ugye ott vagyunk a Jordán partján, és ott áll keresztelő János. Ismerik jól a történetét, a keresztelő vagy a bemerítő János. Hirdeti a megtérés keresztségét, de amit nagyon fontos Jánosról tudni, az a következő. János ismerte Krisztust. Rokonok voltak. Értette a proféciákat. Tudta azt, hogy el kell jönni a szabadítónak, a királynak. Ismerte a Krisztust. És ahogyan olyan gyakran elmondta, nem ő a Krisztus, ő az útkészítő volt. Ő a megtérést hirdette. Olyan Jézusról szóló filmeken annyira gyönyörű, amikor egyszer csak Jézus közeledik, és vagy egy fénycsóva száll rá, vagy egy galamb száll rá, de akárhogy is történjen, látszik az az alázat, látszik az az öröm, látszik az a hála, hogy János látja azt, aki az Isten szabadítója. János ismerte a Krisztust, és hirdette a Krisztust a tanítványainak. Akár csak Jézust, Jánost is tanítványi kör vette körbe, és hirdette nekik a Krisztust. És egyszer csak megjött a Krisztus. És hallotta ezt András, és hallotta a másik tanítvány. Nem hiszem, hogy különösképpen János elkeseredett volna, amikor András úgy döntött, hogy akkor én mostantól ezt a Krisztust fogom követni. Hiszen erről beszélt egész életében, erről szólt a szolgálata. Ott állt a Jordán vizében, jön a Krisztus. András megértette, megismerte Krisztust, ott állt mellette, és követte Krisztust. Ugye attól, azt olvassuk itt a 38. 39. versben, hogy ő hol laksz? Jézus meg azt mondja Andrásnak, meg a másik tanítványnak, hogy hát gyertek velem, meglátjátok. És nála maradtak. És ez a rövid mondat pontosan erről szól, hogy ők megismerték, megértették, hogy ez az ember a szabadító, és elkezdték követni. András megismerte, és követte a Krisztust, de mi volt a harmadik? Mi volt az első gondolata? Hát az, hogy hirdette Krisztust. Na, hadd mondjak egy személyes történetet nektek. És ezért nagyon hálás vagyok ezért a sztoriért. Ez úgy kezdődött, hogy valamikor a 80-as években volt egy férfi, úgy hívták, hogy Sanyi. Sanyi hívő volt már, de nem igazán követte Krisztust, de aztán találkozott misszionáriusokkal, és elkezdte követni Krisztust. És aztán Sanyi hirdette a Krisztust egy másik valakinek, akit Andrásnak hívtak. És András megtért, és tanítvánnyá vált, elkezdte hirdetni a Krisztust. És aztán van ott a budai oldalon egy nagy kollégium, a Schönherz kollégium. Talán valaki járt, vagy lakott ott, villamosmérnöki karnak a kollégiuma, majdnem 20 emeletes. Ott laktam a 713-as szobában. András eldöntötte, hogy ő abban a kollégiumban hirdetje az evangéliumot. És kopogott az összes ajtón a második emeleten. Hát volt ahonnan szebben, volt ahonnan csúnyában, elzavarták. 16 szoba volt, minden szobában 4 fiú. És kopogott a harmadik emeleten minden szobában, most nem fog 48-szor kopogni, de végig kopogtatta az összes szobát a harmadikon. Volt, ahol ott se voltak, volt, ahol nem figyeltek, volt, ahol meghallgatták, de nem foglalkoztak vele. És András ment tovább, és eltelt szeptember és október, és ment a hatodik emeletre, és kopogtatott minden szobán. És nem történt semmi, és jött a 7. emeletre, és kopogtott a 701. szobán, és nem történt semmi, 702. szobán, nem történt semmi, de nem adta föl. Ismerte, és követte Krisztust, oda a Schönherz kollégiumba, és aztán kopogtatott a 713-as szobán. De pont nem voltam ott. De az ágyamon hagyott egy ilyen kis pici zöld füzetet, az volt ráírva, személyesen megismerhetnéd, Istent érdekelne. De megjöttem az edzésről, ott volt ez a furcsa füzet, mondom, mi van? Mondták a szobatársai, ja, itt volt egy ilyen hittérítő, hagyott neked ilyen izért, ilyen dolgokat. Mondom, jó, hát beszélgessünk vele. És én nem tudom pontosan, mikor történt. De András visszajött. És ő, aki ismerte Krisztust, és követte Krisztust, és hirdette Krisztust, elmondta nekem az evangéliumot. Istentől pedig hitet kaptam. És akkor az történt velem, hogy eszembe jutott, hogy van nekem 3 öcsém. Hát akkor nekik is meg kéne térni, nem? Ugye? Gyerünk, hát akkor valami történjen. Vettem egy Bibliát, és a legnagyobb öcsémnek, aki 2 évvel fiatalabb nálam, odaadtam a Bibliát karácsonyra. Beleírtam a János 3.16-ot, hát körülbelül ennyit ismertem a Bibliából, 2 hónapos hívőként. És mondtam, Gyurikám, hogyha ezt elhiszed, akkor neked örök életed van. Ő meg azt mondta, tiszta hülye vagy, te egy ilyen vallásos fanatikus lettél, hagyjam már békén. De nagyon szerettük egymást. Mai napig nagyon szeretjük egymást. Nagyon közel vagyunk egymáshoz. És Gyuri 90 környékén elkezdte olvasni a Bibliát. De most azt gondoljátok, hát persze meg akart érni, dehogy is. Azért kezdte olvasni a Bibliát, hogy bebizonyítsa, hogy én milyen hülye vagyok. Jó? Hogy én egy ilyen vallásos fanatikus vagyok, hogy nekem kimosták az agyamat, majd ő megmutatja, hogy az egész mese. Igen ám. De a Biblia, kérem szépen, egy nagyon veszélyes dolog. Ugye? Igen. De nem az történt, hogy ő győzte meg a Bibliát arról, hogy téved, hanem az történt, hogy a Szentírás győzte meg a testvéremet arról, hogy ő bűnös és kegyelemre szorul. És 1992. májusában, 32 évvel ezelőtt, az öcsém 22 évesen, hallgató volt egy egyetemen, sírva telefonált, gyere beszélgessünk. Nem miattam. Én a magam kis béna módján hirdettem Krisztust. Isten csodát tett. Na, ez történik itt is. András! Első gondolata, hát én ismerem Krisztust, és van nekem egy tesóm, a Péter. Hát nehogy már ő ne ismerje. András első gondolata az volt, hogy hát van nekem egy testvérem. A kettő közül, akik ezt hallották Jánosról és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott a testvérével, Simonnal ezt mondta, megtaláltuk a messiást. Apukám, ez csak az én hozzáfűzött. Tesó, megvan a messiás. Nem tudjuk pontosan, mi hangzott még el. De Péter hallotta a jó hírt. Megismerte Jézust. Követte Jézust. És hát ha valamit, ezt aztán jól tudunk. Péter egész életében hirdette Jézust. A hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, hogy ez igaz-e vagy sem, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy Péter volt az, aki ezrek előtt hirdette a Krisztust. Félelmet nem ismerő bátorsággal. De a történetnek nincsen vége. Ugye azt olvassuk az elején, ott állt András és a másik tanítvány. Érdekes módon nem nevezi meg magát. Ki volt ez a másik tanítvány? János evangéliumának van egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy megnevezi a szereplőket, kivéve a másik tanítványt. Vagy a szeretett tanítványt. Vagy azt a tanítványt, aki Jézus kebelére hajtotta a fejét. Vagy a tanítványt, akit Jézus szeretett. Több helyen olvashatunk erről a rejtélyes szeméről, és nem nehéz kitalálni, ki volt ő. Ez a másik tanítvány, ez János volt. Így ír róla az írás. Jézus mellett telepedett le az egyik tanítvány, akit János, Jézus szeretett. Ez a 13. rész, 23. verse. Aztán, amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. 19, 26. Aztán János 22. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, megint ez a rejtély. Aztán 21:20. Péter megfordult és látja, hogy ott van megette a másik tanítvány. Ez a másik tanítvány János volt, akinek egészen hosszú az életműve. Jézussal járt, először Jánossal, aztán Jézussal. De a biblia kutatók szerint még az első század utolsó évtizedében is élt, és ő írta a János evangéliumát. Az János 3 levelét és a Jelenések könyvét. És mit tett János egész életében? Ő, aki megismerte Krisztust, egész életében követte Krisztust. És aztán hirdette Krisztust. Épp úgy, mint András, épp úgy, mint Péter, de a történetnek még mindig nincsen vége. Ugye gyűlik Jézus körül a kis tanítványi sereg, követik őt, és egy nagyon érdekes és nagyon rövid referencia olvasható itt a 43. versben. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ugye János a Jordán vidékén keresztelt, vagy merítette be a megtérőket, de neki a hazája az Galilea volt. Egy hosszú gyalogút volt, elindultak Galileába. És találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Na most akkor rakjuk össze. Fülöp valamilyen okból ott volt Júdeában. Lehet, hogy egy ünnepre ment föl, lehet, hogy dolga volt, az írás hallgat, nem tudjuk miért. De azt tudjuk, hogy ez a Fülöp találkozik Jézussal, és a Szentírás nem véletlenül jegyzi meg azt, hogy ez a Fülöp, ezt kérem szépen, az Andrásnak és a Péternek a városából való volt. Hát ti ugye budapestiek vagytok, ti ezt nem tudom, valaki nagyon vidéki esetleg? Valaki van olyan településről, ahol kevesebb, mint 1000 laknak? Itt vagyok, jó? Elmondom nektek, ez egy teljesen másik feeling, jó? Tehát én egy olyan faluból származom, az a neve, hogy Súr, ez a neve, hogy Súr, S-U-R. Nem tudjátok, hol van? Hát nem csoda. Valaki tudja, nagyon jó. Magyarország legfestőibb települése egy szavazás alapján, amit zömmel a súriak hozogattak be meg a barátaik. Nagyon szép kis bakonyi falu. De hogyha visszalátogatunk a szüleim sírjához, és végsétálok a főutcán, ha bár nem lakom ott 40 éve, még mindig találkozom ismerősökkel, és fölvesszük a beszélgetés fonalát, és megismerjük egymást. És ha valami vakvédetlen folytán összefutok egy súrival Budapesten, vagy bárhol máshol, vagy a táborunkban, abból általában egy fél, egy, két órás beszélgetés lesz. És itt van Bétsajda, egy apró kis település Galileában, semmi a hatalmas Jeruzsálemhez képest, meg Júdához képest, és itt van Fülöp, és meglátja Jézust, és meglátja, hogy az a két tanítvány, András és Péter, aki Jézust követi, Jézus mögött megy. És akkor fölteszi a kérdést talán Andrásnak, hogy András, hát te nem a Jánosnak a tanítványa vagy? Hát én úgy tudtam, hogy te a keresztelő vagy, a bemerítő Jánosnak vagy a tanítványa, mi történt veled? És Péter, hát te halász vagy, hát te mit keresel itt, mit csinálsz itt? És akkor ezek azt mondják neki, hogy figyelj, Fülöp, mi megismertük a Jézust, megismertük a Krisztust. És most már követjük a Jézust. Megismertük és követjük. Valaki tudja, mi a harmadik? Már sejtitek, ugye? És akkor elkezdenek beszélgetni, igaz? Figyelj, Fülöp, hogy van az anyukádnak, hogy van a szomszédnak, hogy vannak a halak a tóba, meg nem tudom mi, hogy van. De Fülöp ennél sokkal fontosabb, tudod-e ki az, akit követünk? Tudod-e ki ő, akiről a János beszélt? Megismerték, és követték, és hirdetik Krisztust. És Jézus odaszól Fülöpnek, Fülöp, kövess engem. Én követhetlek téged? És akkor ez a csodálatos aranylánc folytatódik, mert itt van Fülöp, és neki is mi az első gondolata? Hú, de jó, ismerem Jézust, hú, de jó, követhetem Jézust, mi az első gondolata? Hú, van nekem egy barátom. Vagy ahogy Tolmáson mondják, a spanom. Van nekem a spanom, a Natánael. Hát ezt neki is tudni kell. Úgyhogy 45. versben azt olvassuk, hogy Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben. Hát milyen csodálatos. András megismeri, követi, hirdeti Jézust. Az első gondolata Péter, aki aztán egész életében ezt teszi. János megismeri, követi, és egész életében hirdeti Jézust. És ezek találkoznak Fülöppel, és ő is megismeri, és követi, és hirdeti Jézust. És Fülöpnek mi az első gondolata? Hát én már ismerem. Hát én már követhetem. Most már hirdetni akarom a barátomnak, Nátánaelnek. És így is tesz. Így is tesz, kérem szépen. És elmegy Natanaelhez. És ez a Natanael egy nagyon különleges személyiség volt. Mert ugye azt tudjuk, hogy Péter halászember volt, András, János halászok voltak. Fülöpről nem tudunk túl sokat. De Natanael az egészen biztosan egy Bibliát jól ismerő valaki volt. A Szentírást jól ismerő valaki volt. Már maga a köszöntés, ahogyan Fülöp szól hozzá, hogy megtaláltuk a messiást. Azt mondja, hogy a názáreti Jézust. És rögtön visszakérdez Nátánál, na figyelj, származhat-e bármi jó Názáretből? Hát miért mondja ezt? Azért, mert ismeri a Mikeási proféciát, hogy a messiás az Betlehemben születik, nem Názáretben. Betlehemben. Rendes messiások, azok Betlehembe születnek, ezt mindenki tudja. Hát származhat-e bármi onnan, ami jó? De Fülöp nem hagyja magát. Gyere, gyere, lásd meg, ezt látnod kell. És akkor jön az a kép, hogy közeledik Natanael Jézushoz. És még csak közeledik, gondolom Jézus megemelte a hangját, azt mondja, íme egy igazi izraelite, akiben nincsen álnokság. És Natanael megkérdezi tőle, na jó, de hát ezt honnan ismersz engem? És most egy nagyon meglepő kijelentés. Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Ezek ketten soha nem találkoztak még. Jézus nem volt ott. És mégis látta, hogy Fülöp, vagyis Natanael ott van a fügefa alatt. De itt sokkal többről van szó, mint a fügefa alatt való üldögélésről. Mert, ugye, nem tudom, valakinek van fügefája otthon, nekünk van kettő is, beülök alá, jó, eszem a fügét, jó. De itt nem erről van szó. Nem azt mondja Jézus, hogy hát láttam, hogy éppen tömted a szádba a fügét, ugye nem kellett volna olyan sokat tenni belőle. Nem erről van szó. Ez a fügefa alatt ülni, fügefa alatt tartózkodni, ez egy akkori szólásmondás, vagy idióma, vagy közmondás volt. Hát nem tudom, most mondhatok egyet, amit ma használunk? Mondhatok egyet, megengeditek? Hát ugye azt mondom valakiről, hogy alulról szagolja az ibolyát, az nem azt jelenti, hogy ő fekszik és szagolgatja az ibolyát, hanem azt, hogy az illető már elhunyt. Ez egy mondás, idióma. A fügefa alatt ülni az azt jelentette, hogy valaki, jellemzően egy írástudó vagy farizeus a szabadban imádkozott és Tórát olvasott. Ezt jelenti. Láttalak, hogy a fügefa alatt ültél. Láttam, hogy ott vagy, imádkozol, kutatod az írásokat, sőt, még azt is láttam, hogy mind gondolkozol. Azon, hogy ki a messiás, mikor jön el, honnan lehet tudni, hogy itt van. Láttam a szívedet. Ezt mondja Jézus, láttam a szívedet. Láttam a szívedet, hogy te valóban tiszta akarsz lenni Isten előtt. Látom a gondolataidat. Ismerlek kívül belül. Nem voltam a környékén se annak a helynek, ahol üldögéltél, de tudtam, mit csinálsz. Ismernek, mióta létezel. És mindez összeállt Nátánaelnek. És azt értsük meg, ez egy hatalmas mondás, amikor egy Isten hívő, valószínűleg vagy farizeus, vagy írástudó Nátánael azt mondja, hogy Mester, te vagy az Isten fia. Ez egy forradalom. Te vagy az Izrael királya, a messiás. És Jézus így válaszol neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és látott is. Látott is. Mert ez a Nátánael, ez az a személy, akit a Biblia bertalanként is ismer. Hogyha mai fogalmaink szerint kéne megfogalmaznunk, Nátánál lenne a keresztneve, a bertalan meg a vezeték neve. Egyike lett a 12 apostolnak. A hagyomány szerint ő volt az a valaki, aki az evangéliumot elvitte keletre. Örményországig, sőt még azon túl is egészen Indiáig ilyen feljegyzések is vannak. Hogy igaz-e vagy sem, nem tudjuk. De ez a hagyomány a mai napig él. Megismerte a Jézust, követte a Jézust, és hirdette a Jézust egész életében. Hogy micsoda ereje van egy bizonyságtételnek? Micsoda ereje van annak, hogy amikor valaki ismeri Krisztust, hadd mondjuk el egy másik történetet. Ez egy barátomról szól, akit Zolinak hívnak. És azt értsétek meg, hogy én minden vagyok, csak példa nem jó. Tehát én csak azért mondom ezt, hogy lássátok, hogy az evangéliumnak milyen ereje van. Én mondtam az elején, hogy már körülbelül 36 éve vagyok keresztény, Krisztus követője. És valamikor 88 novemberében értettem meg az evangéliumot. Akkor még a Műszaki Egyetemre jártam, és volt egy ilyen tantárgyunk, hogy bevezetés a filozófiába. Hát az előadó egy idősebb professzornő volt, aki próbált bennünket végteregetni a filozófián, de volt egy lehetőség, hogy kis előadást lehet tartani. Ötösér. Hát persze, hogy ért vele az ember. Jelentkeztem én is. Akkor már 3 hete ismertem Jézust. Több mint 4 biblia verset tudtam, tehát gondoltam, hogy én már eléggé föl vagyok készülve. Annyit, hogy kis előadásra jelentkeztem, és a kis előadásnak a témája az, aki zöld füzet volt, ha személyesen megismerheted Istent, érdekelne. Abból megtartottam a kis előadást, valami össze-vissza módon, de elnyököktem az evangéliumot, többiek csak néztek, leültem, nem volt kérdés, megkaptam az ötöst, el is felejtettem az egészet. Pár év múlva, amikor már nem voltam műszaki egyetemista, ez egy másik történet, a fiatalabbak kedvéért mondom, ez az a szörnyű korszak volt, amikor nem volt még mobiltelefon, jó, tehát se közösségi média. Egy albérletben éltem, Budapesten dolgoztam, és csörgött a telefon. Az egyik egykori műszaki egyetemista csoportársam volt az. Hát mondom, szia, 1000 éve nem találkoztunk. Szia. Azt mondja, hatalmas változás történt az életemben. Mondom, mi történt? Hát először is az, hogy elváltam a feleségemtől. Hát mondjam, ezt nagyon sajnálom. De a másik az az, hogy amit akkor hallottam 88 novemberében, az nem hagyott nyugodni. És amikor ez a válás megtörtént, akkor eszembe jutott. És ott, ahol lakom, Dunaharasztiban lakik, bekopogtam a református templomba, hogy segítsenek, mert én ezt hallottam, de nem értem. És ott a református templomban hallotta az evangéliumot. És megtért. És elkezdett növekedni. Megismerte, és követte Jézust. Azóta is annak a gyülekezetnek a hűséges tagja. Presbiter, ha jól tudom, apuka. Dolgozik egy munkahelyen informatikusként, és hirdeti az evangéliumot. Hát higgyétek el, valami, ez egészen biztosan nem miattam volt. És ha valami, az, hogy itt Péter megismeri és követi Jézust, és János, és Fülöp, és Natanael, és mindenki más, az nem azért volt, aki ezt elmondta, hanem azért, mert ebben az üzenetben erő van. Ez az üzenet, hogy Krisztus meghalt a bűnökért, és föltámadt az evangélium, ebben erő van. És Isten ezáltal életeket formál, életeket változtat meg. Megismerni, követni és hirdetni Krisztust. És ami még csodálatos ebben, tudjátok, az az, hogy ez nem egy egyszeri dolog. Hát jó, megismertem, kipipálom. Hát jó, követtem, az is megvolt. Hirdettem, elmondtam egyszer, az is megvolt. Hanem ezek egy ilyen szétválaszthatatlan hármasságot alkotnak. Ti, akik régóta vagytok keresztjének, pontosan tudjátok, miről beszélek. Igen, volt egy pont, amikor először találkoztam Krisztussal, és megismertem őt. De aztán napról napra rácsodálkozom, milyen csodálatos ő. Egyre jobban ismerem meg őt, és az ő feltámadásának az erejét. Nincs vége annak, hogy mennyire lehet őt megismerni. És minél jobban megismerem, annál jobban magasztalom, és csak ámulok, hogy kicsoda az én Uram. És ahogy az ember követi őt, és olvassa a Szentírást, és részt vesz a gyülekezet közösségében, és a Szentlélek formálja az életét, egyről jobban és egyre inkább jön arra, hogy hogyan tudnám még inkább őt követni. Hát látjuk ezeknek a tanítványoknak az életében is, hogy mennyit botladoztak, aztán apránként hogy vált egyre hűségesebbé, jobbá a Krisztus követésük. És aztán ott a Krisztus hirdetése. Ott a Krisztus hirdetése. Amikor az ember életében először mondja el az evangéliumot. Amikor van egy családi esemény, és remegve bár, vagy félve, de elmondom annak a hozzátartozónak, testvérnek, közelebbi vagy távolabbi rokonnak, hogy kiben is hiszek és miért. És nem a szavaim miatt, és nem miattam. De Isten az, aki csodát tesz, és hitet ébreszt. Nem valami kivételám az, ami velem történt, hogy láthattam három testvéremből kettőt megtérni, láthattam a szüleimet megtérni. Az Isten hatalmas munkája. És visszakanyarodva a legelejére, ez volt az, amit az Úristen megértetett velem. Erről szól az életszava. Hogy ismerjük meg, hogy kövessük és hirdessük Krisztust. Ezt szeretnénk a táborainkban. Bemutatni Jézus Krisztust magyar fiataloknak. Hogy megismerjék őt. Meglássák a szépségét, a szeretetét, a bocsánatát. Megértsék azt, hogy a bűneikért halt meg a kereszten, és föltámadt a sírból. Ezt szeretnénk. És azt szeretnénk, hogy ők, akik már ismerik, egyre jobban ismerjék meg. Nyissák ki a Szentírást. Tárják föl a szívüket imádságban, hogy megkapják a választ, hogy hálát adhassanak, hogy megismerjék őt. De nem csak megismerésről van szó, hanem követésről is. És ez a második dolog, amit az életszava tesz. Megismerik a fiatalok a Krisztust a táborban, meg a bibliaiskolában egyre jobban, meg a rendezvényeinken, meg a biblia leckék alatt. De az a célunk, hogy tanítványokat neveljünk, akik követik is őt. Akik nem csak akkor keresztények, amikor az az egy hét táborozás van, nem csak akkor követik, amikor a bibliaiskola elég szigorú időbeosztása szerint élnek, hanem mindig és utána is folyamatosan a gyülekezeteikben. Hogy kövessék Krisztust. És a harmadik, ami legalább ennyire fontos, hogy hirdessék Krisztust. Nekem ugye az őszhajammal, az évtizedeimmel nagyon nehéz az égenerációval kapcsolatot teremteni. Tehát ami nekem körülbelül egy óra, vagy fél, hogy egy csoport fiatallal leülök, és beszélgetünk, és végre elkezdenek tényleg figyelni, az azoknak az önkénteseinknek, meg bibliaiskolásainknak, meg fiataloknak, akiknek dolgozunk, az körülbelül 3 másodperc. Ezt múltkor saját szememmel láttam. Elmentünk egy gyülekezetbe, vittünk egy csomó bibliaiskolást, utána a gyülekezet vezető házában voltunk, oda meghívtak gyerekeket, fiatalokat, barátokat, pizzáztunk, voltunk vagy 30-an. Én a felnőttekkel beszélgettem, a bibliaiskolásaink leültek a fiatalokkal, körülbelül 3 másodperc után már komoly dolgokról beszéltek. Ott vannak a fiatalok a kosárlabdapályákon, a gördeszka parkokon, a közösségi médián, és ott vannak azok a fiatalok, akiket képezünk és tanítvánnyá nevelünk, hogy hitvalló tanítványok legyenek. Hogy megismertessék velük Krisztust ott, ahol vannak. Ez a 3. dolog. És erről szól az életszava. ismerd meg, kövesd és hirdesd Krisztust. De nem csak az élet szava szól erről. Ez a három szó a Krisztus egyházának a története 2000 éve. Mindannyian azért ültök itt, mert volt valaki, aki megismerte, követte, és neked személyesen hirdette Krisztust, ugye? Igaz? És ez a gyönyörű aranylánc, ez nem szakadhat meg 2024-ben, és nem is fog megszakadni. És Isten nem azért fűzi tovább lelke által ezt a gyönyörű aranyláncot, mert te mondod el a kis ügyetlen szavaiddal, hanem azért, mert ő maga mondta, hogy az ő egyházának pokol kapui, vagy a régi fordítás szerint a pokol tornácai sem vehetnek erőt. És ebben a munkában mindannyian eszközünk lehetünk. Hogy mi, akik ismerjük, követjük, és mi, akik követjük, hirdethetjük a Krisztust. És az Isten lelke, az használni fogja ezt az üzenetet. Itt a jegyzet hátsó oldalára én fölírtam egy egyszerű kis fogadalmat. És ez legyen mindenkinek a saját döntése, a saját elhatározása, de ez a kis ígéret valahogy így hangzik. Elkötelezem magam arra, hogy napról napra jobban ismerem, jóban, rosszban követem, és hűségesen hirdetem Krisztust. Elkötelezem magam arra, hogy napról napra jobban hirdetem, jóban, rosszban követem, és hűségesen hirdetem Krisztust. Ámen. Hát ez nem volt igazán meggyőző, úgyhogy újra kezdjük, jó? Nekem időm van, figyeljetek. Tehát elhatározom magam arra, hogy napról napra jobban ismerem, jóban, rosszban követem, és hűségesen hirdetem Krisztust. Na most kérnék egy ilyen igazi, ilyen amerikai fekete gyülekezetekbe jellemző áment. Ámen. Na, ezt már szeretem. Hadd imádkozzam, értetek. Drága mennyei édesatyám, köszönöm szépen ezt az egyszerű kis történetet, ahol ez a gyönyörűséges minta ismétlődik. Hogy valaki megismerte és követte és hirdette Krisztust. Köszönjük, hogy mi megismerhettük Krisztust. És napról napra jobban megismerhetjük. Ez ajándék. A Szentlélek általi kiváltság. Köszönjük szépen. Azt is köszönjük, hogy követhetjük őt, hogy tanítványainak választott. Nem érdemeltük meg, nem szolgáltunk rá. De köszönjük, hogy követhetjük őt, követni akarjuk hűségesen, jóban, rosszban. És köszönjük, hogy hirdethetjük Krisztust. Atyánk, nem szorulsz rá a mi szánkra, amik is sokszor olyan suta üzenetünkre. De mégis bennünket választottál, hogy hirdessük. Hogy legyen, aki utánunk jön, hogy ő is ismerje, kövesse és hirdesse Krisztust. És építse az egyházát, és így tovább, amíg Krisztus vissza nem tér. Megismerni, követni, hirdetni Krisztust, ezt szeretnénk. Ma és holnap és minden nap, amíg Krisztus vissza nem jön a Szentlélek ereje által. Kérlek, adj erőt nekem is, kedves szabad evangéliumi gyülekezeti testvéreinknek, az életszavának, hogy ebben hűségesek maradjunk. Meg akarjuk ismerni, követni és hirdetni akarjuk Krisztust. A fiad nevében a Szentlélek ereje által imádkoztam. Ámen.